és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Felhelyezték a pápa választási fordulók eredményét tudtuladó kéménycsövet a Sixtus kápolna tetejére. A kémény azzal a KH-val van összekötve, amelyet a Sixtus kápolnába bezárt bíborosok szavazó céduláinak elégetésére használnak. Sikertelen szavazási kör esetén fekete, sikeres választáskor fehér füst száll fel a kéményből. Az egyszerű öntött vas KH-t első alkalommal az 1939-es konklávin használták. 2005 óta a kéményhez egy másik KH-t is kapcsoltak, amely vegyi adalékanyaggal színezi a füstöt, hogy a választás eredménye jól látható legyen. A 80 évnél fiatalabb pápa választó bíborosok május 7-én délután vonulnak be a Sixtus kápolnába, ahol megtartják az első szavazási kört, így az első füst szerda este száll majd fel. Május 8-án a bíborosok délelőtt és délután is szavaznak, mindkét forduló után felszáll a füst, várhatóan a déli órákban és este 7 óra körül, de az időpontot nem lehet előre megjósolni. Az azt követő napokban is ugyanezt az ütemezést követik. Nem akarok feladni egyetlen célt sem, amit 2025-re kitűztünk, ezért van az, hogy bár tudatában voltunk a várható növekedési adatnak, a parlamentben mégis elfogadtuk Európa legnagyobb adócsökkentési programját, közölte a miniszterelnök. Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy miért maradt el a vártól a magyar gazdaság teljesítménye az első negyedében, elmondta. Az egész európai gazdaság stagnál, és mi az uniós tagságunk miatt ennek a gazdaságnak vagyunk a része. Emlékeztetett arra is, hogy Ausztria még nálunk is gyengébben teljesített, de a németek is ott vannak velünk egy szinten. Általában a német gazdasági szférához erősebben kapcsolódó országoknak vannak bajai. Megjegyezte azonban, ennek ellenére Magyarország elfogadta Európa legnagyobb adócsökkentési programját az édesanyáknak adott adókedvezményekkel. Akinek 3 gyereke van októbertől, akinek 2 és 40 évnél fiatalabb, azoknak pedig január 1-től életük végéig nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. 2025-től pedig az 50 év alattiaknak sem kell, aztán a 60 év alattiaknak, és a végén eljutunk oda 2-3 év alatt, hogy akinek legalább 2 gyereke van és édesanyja Magyarországon, annak nem kell élete során soha többet SZIA-t fizetnie, fogalmazott Orbán Viktor. Átlépte az 50 ezret a falusi csokot igénylő családok száma, jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos közösségi oldalán. Gyopáros Alpár azt írja, az 5 és fél éve elérhető otthonteremtési támogatási forma 2631 faluban igényelhető ingatlan vásárlásra, bővítésre és felújításra. Eddig 300 milliárd forint támogatáshoz jutottak a vidéki családok a falusi csokon keresztül, a gyermeket vállalók pedig akár 15 millió forint vissza nem térítendő támogatást is kérhetnek, a csok plusz kombinálásával akár 70 millió forint is igényelhető, közölte. Bejegyzéséhez hozzászólásban csatolta a Magyar Falu Program honlapját, mely szerint a kormány a vidéki Magyarország iránti elkötelezettségét és támogatását semmilyen nehézség, semmilyen külső tényező nem tudta megakadályozni az elmúlt években, legyen szó akár a háborúról, a gazdasági inflációról, vagy a Covidról, és a falusi csok nem csak megmaradt, hanem folyamatosan bővült is. Megújulnak az OTP Bank digitális szolgáltatásai, július 1-től jelentős változások lépnek életbe a lakossági digitális szolgáltatásokban, közölte a bank vállalati kommunikációs csoportja. Mint írják, az OTP Direct online banki felület helyét szinte teljes mértékben átveszi az OTP Internet és Mobilbank, amely az elmúlt években párhuzamosan működött a korábbi felülettel. Sport. A lengyel extraliga egyik legnagyobb ígérete Bartolomej Kowalski nyerte a salakmotorosok debreceni Európa-bajnoki elődöntőjét a Perényi Pál Salakmotor Stadionban. Mellette másodikként a dán Mihály Jebsen Jensen, harmadikként a szintén lengyel kétszeres junior világbajnok Mateusz Csernyák, és meglepetésként a negyedik helyen a cseh Daniel Klima jutott a Speedway Euro Championship Challenge-be a magyarországi fordulóról. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól időszakosan megnövekedhet a felhőzet. Főként az Észak-Dunántúlon és az északi középhegység tágabb térségében már előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, de kialakulásukra inkább az esti óráktól számíthatunk nagyobb számban. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám.
17. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2025. május 10-én 16 órakor. A nagy sikerre való tekintettel a vendégművész ismét Homonyik Sándor. Műsorának címe Sose búcsúzz el. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban folytatjuk az 1568-as erdélyi vallásbékével foglalkozó összeállításunkat. A Magyarország gyűlése 2018. évi első törvényében január 13-át a vallásszabadság napjává nyilvánította annak emlékére, hogy az 1568. január 6-a és 13-a között Tordán tartott országgyűlés vallásügyi határozata a világon először foglalta törvénybe a lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jogot, illetve a gyülekezetek számára a szabad lelki választást. Összeállításunkban most a tordai vallásbéke körülményeiről dr. Holló László, a Kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem római katolikus teológiai karának tanára számol be. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Ami tragédia és katasztrófa volt az erdélyi egyház, katolikus egyház számára, az az 1556. március 8-ai százsebesi országgyűlés, ezen ugyanis az országgyűlés tagjai nagy részt már protestánsok voltak, és ez a diéta kimondta azt, hogy püspök uramhoz követeket küldjünk, püspök uramat intsék arra, hogy mind a várost, Gyulafehérvárt, mind a várakat, Gyulafehérvár várát és Gyaluvárát, ami szintén az ő birtoka volt, adja lokomtenens uram kezébe, vagy az országbéli követatyánk fiai kezébe, tehát a püspök az ingatlanait adja a lokomtenens uram, ez Petrovics Péter volt, a váradi várkapitány, aki a legerősebb református köztisztviselő volt abban az időben. Ugye a Martinuszi fráter Györgyel tulajdonképpen ők ketten voltak János Zsigmondnak a gyámjai. Csak Martinuszi 1551-ben meghalt, és most már ez a lokomtenens, tehát Petrovics Péter erőre kapott. És akkor mondják tovább, tehát adja át a várat és a várakat, menjen ki belőlük békességgel mind marháival egyetemben, tehát ez az ingóságaival, mert ennek utána nem tudjuk leszenni ők egyelmének békességes kimenetele vagy sem. Tehát egyszerűen megfenyegették. Miért? Azért, mert már 1553-ban, amikor püspöknek oda került Erdélybe, akkor már nem akarták nagyon, tehát nem szívesen fogadták. Rudolf osztrák császár magyar király erőltette rá tulajdonképpen az erdélyi rendekre, és ekkor elzavarták 1556-ban, és 160 évig nem léphetett be katolikus püspök Erdélyben. Tehát ez még a vallásbéke előtt van, de a vallásbéke után sem léphetett be, tehát a püspök ki volt tiltva Erdélyből. Jó, ez fontos megjegyeznünk. Tehát a püspök a döntés értelmében Bornemisza pár volt a püspök, ekkor szépen észak-nyugat irányba elment Magyarországra. Nem kell őt sajnálni mondjuk, mert rögtön nyitrai püspök lett, és nagy reformokat hajtott végre a nyitrai egyházmegyében, de hát Erdélybe nem léphetett be, 1716-ig akkor tért vissza újra püspök Erdélybe. Aztán ugyanabban az évben, november 25-én a Katalin napi országgyűlésen az egyház javainak a szekularizációját befejezte az országgyűlés, tehát a katolikus egyház szerzetes rendjeinek, püspökségnek mindenféle más javát is szekularizálta, és átadta Izabellának, annak az Izabellának, akit az egri csillagokban ugye megsirattunk, amikor a szultánhoz ki kellett vigye a fiát, aki nem volt más, mint János Zsigmond, Erdély első fejedelme. Jó, aztán, hogyha ez még nem volt elég, hogy a püspököt elzavarták, akkor az 1566. március 10-ei tordai országgyűlés a katolikus papokat is kiigazította az országból, amikor azt mondja, hogy afféle egyházi renden való személyeket, akik a pápai tudományhoz és az emberi szerzéshez ragaszkodnak, és abból megtérni nem akarnak, ő felsége birodalmából minden önnen kiigazítassanak. Na, ezt végül is nem hajtották teljesen véghez, mert hogy a Székelyföldön, Csík, Gyergyó háromszéken ott mindig is megmaradt a katolicizmus. De az erdélyi vallásosság, tehát hogy alakult 1545 és 1566 között, kiigazították a püspököt és a papokat, szekularizálták a katolikus egyház javait, lelki megújulás hozott a reformáció. Tehát azt meg kell adnunk, bármennyire is katolikusok vagyunk, hogy a reformáció tényleg hozott egy lelki megújulást, és pedig azért, mert hozott. Tehát a protestánsok a szentírás olvasásával erőteljesen visszatértek a gyökerekhez. És a katolikusok ezzel szemben annál inkább hangsúlyozták a szent hagyományt. Persze mind a kettő fontos, de azért a szentírás mégiscsak Istennek a szerelmes levele, tehát akkor azt is tartsuk fontosnak. De aztán rájöttünk mi is, a 20. század első felében, tehát a második vatikáni zsinathoz nem véletlenül jutottunk el, közben rájöttünk arra, hogy a protestánsoknak sok mindenben igaza van, és aztán átvettük az ő egzegézisüket, de ebben most nem megyek bele. Ebben az időben féltek az úri püspöktől, és ezért zavarták el egyébként a katolikus püspököt, mert hogy az úri püspök az olyan volt, akkor az volt a gyakorlat, hogyha valakit püspöki rangra emeltek, akkor rögtön hozzá egy valamilyen társadalmi funkciót is társítottak. Tehát vagy főispán lett, vagy valamilyen kincstáros, vagy stb. És ők ezt nem akarták. Tehát azt mondták, hogy a vallás intézői, vezetői azok legyenek csak a vallás vezetői, és állami hatalmat ne birtokolják. Ezért azután a saját püspökeiket nem is püspöknek nevezték, hanem szuperintendensnek, ami egy kicsit alacsonyabb rangot jelentett, de semmilyen társadalmi hatalmuk nem volt. Aztán az országgyűlési határozatok és a fejedelmi segédlet is hozzájárult ahhoz, hogy a katolikus egyház eltűnt, és a reformáció egyre erősebbé vált. Tehát minden, amit az előbb felsoroltam, püspökség, főesperességek, 600 plébánia, több mint 50 kolostor, eltűnt az egyházmegyéből. És 67 körül mindössze egy kolostor, a Csíksomlyói, Ferences kolostor állt fenn, és mintegy 30 székelyföldi plébánia, és 4 misézőhely. Tehát képzeljük el, hogy a Hargitától Nagyváradig, ahogy a térképet láttuk, tehát a délkeleti csücskében van ez a kis székelyföld, a többi területen mindössze 4 misézőhely volt. Nem engedték be a városokba, hanem a városon kívül nem engedték plébániát alapítani, hogy közösség legyen, hanem csak misézni alkalmanként. Ilyen misézőhely volt Kolozsmonostor, tehát Kolozsvár mellett, Tövisen, Gyulafehérvár, akkor, amikor katolikus volt a fejedelem. Tehát képzeljük el, hogy a fejedelem katolikus volt, és mégsem tudta átvinni azt, hogy a katolikusokat támogassa. Miért? Azért, mert ilyenek voltak az erdélyi törvények, és akkor még a törvényeket tiszteletben tartották. Tehát még akkor is, amikor Bátori István, Bátori Zsigmond és a többi bátori, tehát katolikus fejedelemként tiszteletben tartották a törvényt, és nem erőltették rá a népükre a katolicizmust. Tehát Gyulafehérváron szintén miséző hely volt akkor, amikor katolikus volt a fejedelem, és Székelyudvarhely mellett. Ugye ez is a Hargitától innen van, és ezen a hatalmas területen mindössze ez a 4 miséző hely volt. És ebben az időben a székely és magyar katolikus hiten maradt nemesek összefogásával próbálták a katolikus hitet, közösséget fenntartani. És akkor erre jött 1568. január 6 és 13-ai közötti tordai országgyűlésen a vallás béke, ami kimondotta, hogy a religió dolgáról végeztetett, hogy a prédikátorok az evangéliumot prédikálják, hirdessék ki az ő értelme szerint. És a közösség, ha venni akarja, jó, hanem pedig senki kényszerítése ne kényszerítse, az ő lelke azon meg nem nyugodván, hanem olyan prédikátor tartson, akinek tanítása önékie tetszik. Tehát érdekes, hogyha végig gondoljuk, tulajdonképpen nem is felekezetek vannak, hogy evangélikus, református, meg unitárius, hanem a lelkészeknek a predikációs jogát hagyta jóvá ez az országgyűlési döntés. Mert a hit Istennek ajándéka, ez hallásból lészen, mely a hallás Istennek igéje által vagyon. Miben különbözik ez a korábbi vallás békétől? Abban, hogy minden felekezetet egyenrangúnak mond ki. És ha a lelkész hirdetheti a hitet a saját lelkiismerete meggyőződése szerint. Tehát ennyiben nem csak, mint a korábbi vallás békék, hogy két felekezet közötti megegyezés, hanem ez tényleg ezen a területen, Erdély területén élő felekezeteknek a megegyezése. De ezek mellett voltak még más felekezetek is, mert ott voltak a románok, és ott voltak az anabaptisták, meg más kisebb zsidó közösségek, de mindig a hatalom diktál. Tehát ezek voltak a hatalmasabb felekezetek, és ezért azután ezek jutottak. A többi, például a ortodox, román közösség, az megtűrt vallássá vált, tehát megtűrt vallásként tartották számon, de érdekes módon a megtűrt vallású ortodox közösségnek lehetett püspöke, míg a bevett vallású katolikusnak nem lehetett. Aztán Báthory István 1571-ben meghalt János Zsigmond, és Báthory István jezsuita kollégiumot alapított Kolozsmonostoron, nem engedték be Kolozsvárra elsőre, ezért Kolozsmonostoron hozta létre, gyakorlatilag ez egy szeminárium papnevelő intézet volt 1579-ben, és aztán két évvel később, 1581-ben egyetemi akadémiai rangra emelte. Miért? Azért, mert tudta, hogy az oktatással azért a katolikus megújhodást lehet szolgálni, és a jezsuiták jók is voltak ebben. A püspökség visszaállítás gondolata is foglalkoztatta, de nem volt lehetséges egyfelől a törvények miatt, másfelől meg azért sem, mert sajnos a gyülafehérvári püspöki palotát a fejedelemség vette el, tehát ő abban a palotában ült, amit át kellett volna adnia a püspöknek, és ugye ez nem volt lehetséges. Viszont a katolikus egyházban nem lehetett valakit püspökké szentelni, hogyha nem volt neki biztosítva a területi, a helyi egyház, illetve nem volt biztosítva a javadalom. Tehát az nem volt elképzelhető az ókorban, meg a középkorban, hogy egy püspök ilyen sacerdos vagabundusként mondjuk innen oda vándorol. Tehát, mert hogy könnyen eretnekké válhatott. Tehát fontos volt az, hogy legyen biztosítva az egyház által a léte. Aztán 1583. január 28-án egy rendeletben a katolikus plébánosokat kivette a református szuperintendens joghatósága alól, és saját ilyen főesperes szintű egyházi bírónak nevezték, ilyet adott, tehát rendelt a katolikusok fölé. Miért? Azért, hogy valamilyen intézményrendszer mégiscsak legyen, és felügyelje a katolikus hiten maradt közösségeket, ez a székelyföldi 30 plébániára vonatkozik. Érdekképviselet a katolikus státus. Tehát ugye eddig vallásszabadságról beszéltünk, és akkor emellett az érdekképviselet a katolikuséknál ki kellett, hogy alakuljon, mert hogy a vallásszabadság nem volt olyan ideális. Tehát nem 21. századi gondolatokkal gondolhatunk a vallásszabadságra. Miért? Azért, mert a kor szemüvegén keresztül kell nézni a dolgokat. Tehát nem lehet számon kérni attól a vallásszabadságtól azt, amit mire mi gondolunk. Jó, de Báthory András bíborost 1591-ben az akkori Báthory Zsigmond fejedelem arra kéri, hogy jöjjön be Lengyelországból, jöjjön be Erdélybe, és nézze meg a katolikusokat. És akkor egy ilyen apostoli vizitáció szerűséget tartott Báthory András, és 1591-ben írt egy jelentést a Szentszékhez, és ebben azt írja, hogy a katolikus ügyről való gondoskodásra, tehát erre a vizitációra őt, a fejedelem és a Congregatio Universorum Catholicorum minden katolikusok gyülekezete kérte fel. Tehát azt jelenti, hogy a katolikusok már szervezkedtek, tehát azok, akik voltak, azok valahogy összeálltak, és azt mondták, hogy segítség, bajba vagyunk. Tehát ekkor jelenik meg először ez a katolikusok közösségének a gondolata. Aztán az 1610-es március 25-i és április 3-a közötti tordai országgyűlés ismét erőteljesen bántja a katolikusokat, ha úgy tetszik. Az a négy miséző hely, azt is megvonják, mert azt mondja az országgyűlés, hogy Tövisen, Fehérvárt, Monostoron és Székelyudvarhelyt, és általán a székben nem tartózkodhatik pápás pap, az urak tarthatnak ugyan ilyet házoknál, de ezeknek püspökjök ne légyen. Tehát nyilvános misézőhely, már azt is megmondták a szegény katolikusoktól. Bántanak minket. És erre mondja azután Boros Fortunát, egy ferences történész a 20. század első felében, hogy az újjáalakító munka nagyobb része a világi vezető férfiak vállára nehezedett, akik edzett lélekkel és csodálatos erővel küzdöttek az erdélyi katolicizmus megmentéséért. Na most, az erdélyi katolikusok nem voltak olyan nagyon szent életűek. Képzeljük el, hogy a Székelyföldön maradtak meg ugye ez a 30 plébánia, és volt olyan, hogy Betlen Gábornak kellett ráerőltetni a Székely papságra azt, hogy nőtlen is lehet főesperes. Tehát a papok nem akartak beleegyezni abba, hogy nőtlen legyen a főesperesük. Nős papot akartak. Tehát ez mutatja az akkori állapotokat, hogy nagy részük nős volt, és azért nem akartak nőtlen, mert hogy az szigorú volt. Na de aztán Báthori hozott, vagy illetve Betlen Gábor, református fejedelem, de nagyon bölcs fejedelem, hozott egy törvényt, hogy lehet nőtlen is főesperes, és akkor lett. De látta, hogy fegyelmezetlenség van, és ezért azután Betlen Gábor adott a katolikusoknak egy vikáriust. Ugye korábban volt ez az egyházi bíró, akit Báthori István adott, ilyen főesperesszerűség, de annak nem volt megfelelő hatalma. Ezért Betlen Gábor adott vikáriust. Ennek a vikáriusnak az a sajátossága, hogy nem volt, tehát a vikárius az helyettes, püspök helyettes, de nem volt püspök, tehát ő a senkinek volt a helyettese. Tehát ez egy nem egy egyházi jogi értelemben vendő vikárius, hanem egy olyan vikárius, akit állami jogon Betlen Gábor mondta, hogy legyen nektek is egy vikáriusotok, ez nem olyan, mint a püspök, de mégiscsak több, mint egy főesperes. Na és akkor ettől kezdve, tehát 1618-tól kezdve vikáriusa volt az erdélyi katolikusoknak, hogy még egy kicsit bonyolítsam a helyzetet, elmondom, hogy volt ugyan püspökük, mert a Habsburgok az utódlás fenntartása véget neveztek ki mindig püspököt, csak éppen az nem jöhetett be az országba, és a pápa se fogadta el az előbb említett érvek mentén. De ez a vikárius nem annak a püspöknek volt a vikáriusa. Ekkor még a fejedelem nevezi ki a vikárius, de 1640-től már a státus választja a vikáriust, és ez a vikárius választás a későbbiekben átmegy majd, amikor a püspök visszatér Erdélybe, akkor a püspök választói jogra is. Tehát a státus később maga választotta a püspököt. Csak aztán sajnos jött Mária Terézia, aki azt mondta, hogy vagyok olyan katolikus, mint az erdély-római katolikus státus, és mivel hogy abszolutista uralkodó volt, és nem akarta, hogy az alulról autonóm módon kialakult erők diktáljanak, ezért aztán félre tolta a státus tagjait. Tehát a Status Catholicum Dominorum 1615. szeptemberi kolozsvári országgyűlésen már ilyen néven szerepelnek a katolikusok, és 1640. évi gyulafehérvári országgyűlésen pedig Status Catholicus néven, katolikus státus néven. Tehát 1640 óta, 17. századtól kezdődően, és ez fennállt ez az intézmény egészen 1948-ig, amikor a kommunizmus miatt szűnt meg. Igen. Az Approbate Constitutiones 1653-ban II. Rákóczi Zsigmond által kiadott első erdélyi törvénykönyv, ebben a státusnak, illetve a különböző felekezetek státusainak a jogalapját fektették le, akkor, amikor a dokumentumban azt mondják, hogy a kisebb dolgokban, és ami csak a klerikusokra vonatkozik, abban a klerikusok dönthetnek, de általános gyűlésben. Ami a laikusokra is, tehát minden egyháztagra tartozik, arról pedig szintén általános gyűlésben dönthetnek a klerikusok és laikusok közösen. Tehát ez már egy klerikus-laikus összetételű, hát olyan intézmény, ami vezeti az egyházat. Igen, itt aztán még megmondják, hogy püspökjök ne légyen, tehát ebben az első törvénykönyvben is ez benne van, és ez vezet oda azután, hogy az erdély-római katolikus státus, mint katolikus autonómia. Mit jelent, hogy autonómia? Tehát alulról a népből szervezkedő közösségi vezető grémium vezette a katolikus egyházat 1716-ig, amikor Habsburg segédlettel ismét visszatérhetett a püspök Erdélybe, katolikus püspök, visszakapta a püspöki palotának az egy részét, körülbelül felét, ahol most is Gyulafehérváron van a püspökség, és a püspök vezette továbbiakban az egyházmegyét a státussal közösen, mivel hogy a státusnak már a szokásjog alapján vezető funkciója volt az egyházmegyében, a püspök, amikor bejött, nem törölte el a státust, hanem ettől kezdődően a püspök vezetésével működött a státus a továbbiakban. Csak mondom, aztán Mária Terézia bekavart, de a forradalom után, tehát a 1848-49-es szabadságharc után ismét újjászerveződött a státus, végül is ez egy hosszabb folyamat, 1873-tól azonban felállt egy erdély-római katolikus státusnak nevezett grémium, a régi státusnak a nyomdokain, egyharmad klerikus, kétharmad laikus összetételben, rendkívül fontos, egyharmad klerikus, kétharmad laikus összetételben, egy 24 tagú igazgatótanács igazgatta, és egy 150-250 tagot számláló közgyűlés jelentette a státust, akik évente egyszer gyűléseztek, ez a 24 tagú igazgatótanács, ez havonta ülésezett, volt egy természetesen egy irodája, meg stb., és ez vezette az erdélyi katolikus egyháznak nem kifejezetten püspökre tartozó dolgait. Na és akkor most meg lehet borzongani, mert hogy Ferenc pápa ugye hangsúlyozza a szinodalitás elvét, hogy be kell kapcsolni a híveket, meg kell kérdezni, meg stb. A mi erdélyi katolikus egyházmegyénk 400 év óta ezt csinálta, tehát gyakorlatilag nincs új a nap alatt, ezt kell átvenni. A magyarországi katolikus egyházak ezt át akarták venni, és pedig 1870 és 71-ben volt egy autonómia kongresszus, amikor pontosan az erdély-római katolikus státus mintájára próbálták a laikusokkal, a klerikusok együtt átvenni az egyház vezetését, autonómmá tenni a katolikus egyházat. Miért? Azért, mert ekkor a Habsburg császár apostoli magyar király vezette a katolikus egyházat, mert ő nevezte ki a püspököket, ő hagyott jóvá mindenféle vagyoni mozgás, meg stb. És tehát ekkor volt egy ilyen törekvés, hogy a magyar egyház autonómiáját helyreállítani, azonban nem sikerült. Miért nem sikerült? Azért, mert különböző érdekek feszültek egymásnak. A főpapok ekkor azt akarták, hogy legyen autonómia, de úgy, hogy ők kapják meg az egyházat vezető hatalmat. A laikusok pedig úgy gondolták, hogy legyen autonómia, de ők vezessenek. Erdélyben működött, tehát ott nem egy kísérleti dolog volt, ez egy bevett gyakorlat volt, működött, és soha nem volt ebből a püspök és a laikusok között feszültség. Egy kicsi volt 1868-ban, akkor egy kicsit megszitták egymást, de ebbe az szimpatikus számomra, hogy ott a státusgyűlésen egyfelől érvelt a püspök, és másfelől érveltek a laikusok, mint egyenlő partnerek. Rendkívül fontos, tehát a katolikus egyházban a laikusok a püspökkel egyenlő partnerként érvelhettek, és érveltek is. Erről írtam egyébként egy cikket, és mint a szinodalitás megvalósulása, interneten meg lehet találni. Miért fontos ez? Azért, amiért Ferenc pápa kezdeményezte a szinodalitást. Azért, mert egy közösség vagyunk, és mindenki felelőssége az, hogy ez a közösség, ez igazi krisztusi közösség legyen. Tehát ilyen értelemben, még egyszer hangsúlyozom, egyharmad klerikus, kétharmad laikus. A 24 tagú igazgatótanásból 8 klerikus volt, 16 laikus volt. A 150-250 tagú közgyűlésből egy harmad klerikus, kétharmad laikus volt. És ez a státus közgyűlési tagság, ez a patronusokból, tehát aki templomot épített, templomot renovált, prébániát tartott fenn, stb., illetve az erdélyi katolikus felsővezetésből állt, mind egyházi vonatkozásban, mind pedig laikus vonatkozásban, tehát a, nem tudom, kik voltak a tagjai, a püspöki széknek a tagjai, a káptalan, a teológia tanárok, a katolikus gimnáziumok tanárai, stb., a klerikusok, a laikusok pedig a katonai, tehát a politikai, katolikus politikai felsővezetés, a jogi, jogászok, ügyvédek, bírók, és gazdasági felsővezetés, illetve az oktatásból szintén képviselet volt. Tehát egy erős, intézményes vezetése volt az erdélyi római katolikus egyháznak ilyen formában.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Megmaradni című műsorunk, melyben folytattuk az 1568-as erdélyi vallásbékéről szóló összeállításunkat, amelyben dr. Holló László, a Kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem római katolikus teológiai karának tanára vázolta fel a korszak sajátságait. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória pénteki adásunk tartalmából. Fernández bíboros homíliája. Ferenc pápa fáradhatatlan munkás volt. Szavazó joguk van a 120 fő feletti bíborosoknak is. Becsú bíboros nem vesz részt a pápa választáson. A bíborosi kollégium köszönete Róma városának és a szentszéki dolgozóknak. Imádkozzunk a konklávéért, kérik a bíborosok. Jézussal a túlsó partra, Szent Atanázzal a bárkában. Páter Vérte Sajai László jegyzete. Fernández bíboros homíliája. Ferenc pápa fáradhatatlan munkás volt. A Ferenc pápa emlékére tartott 6. novemdiális szentmisén, amely a munka világnapjára esett, Fernández bíboros arról elmélkedett, hogy az elhunyt pápa a munka méltóságára helyezte a hangsúlyt. Már Május 1-én csütörtökön, amely a Vatikánban, akár csak a világ számos országában munkaszüneti nap, a bíborosi kollégium nem tartotta meg a kongregációs ülést a konklávé előkészítésére. Sokan közülük azonban összegyűltek a Szent Péter Bazilikában, a 7. szentmisén, amelyet a 9 napos gyászidőszakban tartanak. A szertartást Viktor Manuel Fernández bíboros, Ferenc pápa jó barátja vezette, aki a hittani dikasztérium prefektusaként szolgált. Fernández bíboros homíliája elején kijelentette, hogy halála óta Ferenc pápa teljesen Krisztusé.
Ora non possiamo ignorare che stiamo celebrando pure la giornata dei lavoratori.
Május 1-e a munkavilágnapja is, hangsúlyozta az argentin bíboros, aki szerint Ferenc pápa számára a munka kifejezi és táplálja az emberi lény méltóságát. Lehetővé teszi számunkra, hogy fejlesszük képességeinket, segít abban, hogy növekedjünk kapcsolatainkban. Lehetővé teszi számunkra, hogy úgy érezzük, Isten munkatársai vagyunk e világ gondozásában és jobb átételében, mondta Fernández bíboros.
Cioè, che possa sviluppare tutto il bene che ha in sé, che possa guadagnarsi il pane con i doni che Dio le ha dato, che possa evolvere le sue capacità.
Az emberi méltóság előmozdítása azt jelenti, hogy képessé tesszük az embereket arra, hogy kifejlesszék mindazt a jót, ami bennük van, hogy az Istentől kapott ajándékokkal keressék kenyerüket, hogy fejlesszék képességeiket, tette hozzá. Fernández bíboros ezután kifejtette Ferenc pápa meritokráciával kapcsolatos kritikáját, amely ahhoz a gondolathoz vezet, hogy csak azoknak van érdemük, akik sikeresek az életben. Az argentin bíboros elmesélte egy Buenos Airesben élő ismerősének történetét, aki napi 12-15 órát dolgozott, és azt választotta, hogy nem látja a gyermekeit, hogy elég pénzt keressen táplálásukra. Egyszer, mondta Fernández bíboros, egy jól öltözött járókelő rákiáltott: menj és dolgozz, lustálkodó! Ezek a szavak borzasztóan kegyetlennek és hiúnak tűntek, mondta Fernández bíboros. De más, elegánsabb beszédekben is jelen vannak. A mai világban úgy tűnik, hogy valaki, aki sok vagyont örökölt, méltóbb, mint valaki, aki egész életében keményen dolgozott, anélkül, hogy képes lett volna megtakarítani, hangsúlyozta. Majd feltette a kérdést.
I deboli non hanno la mia stessa dignità. Quelli che sono nati con meno possibilità devono solo limitarsi a sopravvivere.
Nincs a gyengéknek ugyanolyan méltóságuk, mint nekünk. Vajon azoknak, akik kevesebb lehetőséggel születtek, egyszerűen csak túl kell élniük? Fernández bíboros ezután Ferenc pápáról, mint a dolgozó ember példájáról beszélt. Nem csak délelőtt dolgozott a találkozókon, az audienciákon, a szertartásokon és összejöveteleken, hanem egész délután is, idézte fel. Hozzátette, hogy a halála előtt mindössze 4 nappal, nagyon legyengülve, ragaszkodott hozzá, hogy ellátogasson egy börtönbe. A Szentatya ritkán vett ki szabadságot, Buenos Airesben is már ez volt a szokása, emlékezett vissza Fernández bíboros. Soha nem ment étterembe, színházba sétálni vagy megnézni egy filmet, soha nem vett ki egy teljes nap szabadságot.
Il suo lavoro di ogni giorno era la sua risposta all'amor infinito di Dio.
Ferenc pápa számára a napi munkája volt a válasz Isten szeretetére. A kúria tagjai is munkások, hangsúlyozta Fernández bíboros. A munka számunkra a kúriában, mint keresztények számára, az éretté válás és a kiteljesedés útja is. Homíliája végén az argentin bíboros felidézte, hogy amikor Ferenc pápa aggódott, egy darab papírt tett Szent József ikonja alá egy könyörgéssel. Fernández bíboros hangsúlyozta, hogy most ehhez a szenthez imádkozunk, aki oly keményen dolgozott Máriáért és Jézusért. Kérjük, hogy ölelje át szeretett Ferenc pápánkat a mennyben.
Szavazó joguk van a 120 fő feletti bíborosoknak is. Becsú bíboros nem vesz részt a pápa választáson. A szerda délelőtti 7. kongregációs ülésről kiadott szentszéki közlemény arról tájékoztat, hogy a korábban 120 főben maximált részvételi szám fölötti bíborosok is szavazhatnak majd a konklávén. Az ülés résztvevői elismeréssel fogadták Angelo Becciu bíboros döntését, aki távol marad a konklávétól. Az elmúlt napokban megvitatott két kérdésről született döntés a szerda délelőtti kongregáción. A választó bíborosokra vonatkozóan aláhúzták, hogy Ferenc pápa annyi bíborost kreált, hogy számuk összességében átlépte a 120-at, amit a Szent II. János Pál által 1996. február 22-én közzétett Universi Dominici Gregis kezdetű konstitúció maximum létszámként meghatározott. Ezért pápai hatalmánál fogva ez alól felmentést adott. Így a létszámot meghaladó bíborosok a konstitúció 36. pontja alapján kreálásuk pillanatában jogot szereztek a római pápa megválasztására. A másik kérdés Giovanni Angelo Becciu döntésére vonatkozott, aki az egyház javát szívén viselve úgy határozott, hogy nem vonul be a konklávéra, és ezáltal hozzájárul a szeretett közösség és a nyugodt légkör megteremtéséhez az új pápát megválasztó bíborosi ülésen. Becciu bíboros elhatározta, hogy engedelmeskedik az elhunyt Ferenc pápa akaratának, bár továbbra is fenntartja ártatlanságát. Az egyház javát a szívemen viselve, amelyet mindig is és a jövőben is hűséggel és szeretettel szolgálok, valamint azért, hogy hozzájáruljak a konklávé egységéhez és nyugalmához, elhatároztam, hogy engedelmeskedem, ahogy mindig is tettem, Ferenc pápa akaratának, és nem veszek részt a konklávén, miközben továbbra is meg vagyok győződve az ártatlanságomról, nyilatkozta Becciu bíboros. A kongregáció testülete értékeli ezt a gesztust, és annak a kívánságának ad hangot, hogy az illetékes igazságszolgáltató szervek végérvényesen megállapítsák a tényállást. Imádkozzunk a konklávéért, kérik a bíborosok. A szerdai kongregációs ülésen a bíborosok Isten népéhez fordultak, kérve, hogy imádkozzanak a pápa választásért. Az ima adja meg a valódi erőt, mely az egyházban erősíti Krisztus teste tagjainak egységét. Hallgassuk meg a Szent Lelket, és kövessük útmutatását. A szűzanya kísérje oltalmával és közbenjárásával a konklávét. A bíborosi kollégium, mely Rómában gyűlt össze, és az általános kongregációs ülésekkel készül a konklávéra, Isten népéhez fordul, hogy kegyelmi pillanatként, lelki megkülönböztetésként élje meg ezt az egyházi pillanatot, Isten akaratát meghallgatva. Ezért a bíborosok felelősségük tudatában érzik, hogy szükségük van minden hívő imájának támogatására. Az ima adja meg a valódi erőt, mely az egyházban erősíti Krisztus teste tagjainak egységét. A közelgő feladat nagysága és a jelen idők sürgetése láttán mindenekelőtt a mennyei atya végtelen bölcsességének és gondviselésének alázatos eszközeivé kell válnunk, engedelmeskedve a Szentlélek működésének. Ő ugyanis Isten népe életének főszereplője, őt kell meghallgatnunk, elfogadva azt, amit az egyháznak mond. Szűz Mária kísérje ezt a szívből jövő fohászt anyai közbenjárásával, kérik a konklávéra készülő bíborosok. A bíborosi kollégium köszönete Róma városának és a szentszéki dolgozóknak. Ré bíboros levélben köszönte meg Róma polgármesterének, a városnak és a szentszéki dolgozóknak, amiért a pápa betegsége, halála és temetési szertartása idején szeretetükkel, munkájukkal hozzájárultak ezeknek a szomorú és nagy média figyelmet igénylő eseményeknek a zavartalan lebonyolításához, közvetítéséhez. Giovanni Battista Re, a bíborosi kollégium dékánja levelet küldött Roberto Gualtieri római polgármesternek, amelyben a bíborosi testület nevében háláját fejezi ki a Ferenc pápa betegsége és halála napjaiban tanúsított figyelemért, szeretetért, odaadó munkáért, melyen lehetővé tették a világ minden tájáról érkező híveknek azt, hogy egy ilyen fontos és fájdalmas lelki pillanatban jelen lehessenek. Róma városa osztozott az elválás szomorúságában az egész világgal, majd tevékenyen segített a zarándokoknak abban, hogy búcsút vegyenek a pápától a Szent Péter Bazilikában. A bíboros köszönetet mond a városvezetésnek, a közintézményeknek és magánvállalkozásoknak, az önkénteseknek és a városlakóknak, akik hozzájárultak ennek a rendkívüli eseménynek a lebonyolításához. Hasonlóképpen köszönetet mondott Ré bíboros a szentszéki alkalmazottaknak, akik megfeszített erővel dolgoztak azon, hogy a pápa halála körüli napokban biztosítsák a temetés, a gyászidőszak szertartásain való részvételt. A szentszéki államtitkárság, a római kúria és a kormányzóság más szervezeteinél dolgozó egyháziak, szerzetesek, világi hívek szorgalmas munkája nem csak az elhunyt pápa iránti szeretet bizonyítéka, de a szentszék iránti szolgálat szelleméről és hűségéről is tanúskodik.
Jézussal a túlsó partra, Szent Atanázzal a bárkában, Péter Vértes Ajai László jegyzete.
Május 2-a Szent Atanáz alexandriai püspök és egyház tanító emléknapja. A napi olvasmányok egy-egy gondolata segítségével közeledek a páratlan éleslátású, fedhetetlen életű, de heves természetű teológushoz. Szent Atanáz 295-ben Alexandriában született, meg a keresztény üldözés végső szakaszában. Abban a rendkívül művelt, hellenizált Nílusparti metropoliszban, amely Róma után a legnépesebb város volt. A napi szenteszke a főtanács egyik tagját, Gamálielt mutatja be, aki máig érvényes tanítást ad a vitás kérdéseket rendező helyes eljárásmódról. Ha ez a törekvés utal az apostolokra, vagy mozgalom emberektől származik, úgyis magától felbomlik. De ha Istentől van, nem tudjátok szétoszlatni őket, és úgy látszanék, mint ha Isten ellen tusakodnátok. Gamáliel türelmes, körültekintő, tapintatos, és mégis bátor, kezdeményező. Az ifjú Saul is ott ült lábainál, de az igazság kifejtésének eljárásmódját csak később saját keserves tapasztalataiból tanulta meg. Atanász tanítómestere Alexandros, a város püspöke, aki felfedezi az ifjú Atanászban rejlő talentumokat, és megteszi titkárának és diákonussá szenteli. 325-ben magával viszi Níceában az első egyetemes zsinatra, amelynek éppen most ünnepeljük 1700. évfordulóját. Három évvel később a nagyjából Krisztuskorú ifjú Atanászt választják Alexandria püspökévé. Atanász páratlanul okos és művelt, kérdelhetetlenül logikus, de türelmetlen és lehengerlő. Szinte féktelen erő rejlik benne, és hiába is van igaza, körülötte mindig viszály támad. Ennek következménye, hogy hosszú életében ötször is száműzték az uralkodók püspöki székéből, és jól lehet, a tanításban igaza volt, általában a stílusával volt a baj. Éppen ezért Atanáznak át kellett kelnie saját viharos természetű genezáreti tavának túlsó partjára, ahogy a mai evangéliumban Jézussal olvassuk. Ő ugyanis egy heves vitabeszéd után át kell a tó túlsó partjára, és ott, Kafarnaum mezején, immár nem csak szavait, a bennük rejlő igazsággal osztja ki mindenkinek, hanem a megszaporított kenyérben önmagát is, akiről, igaz csak egyszer jellemezjen önmagát, így vallott: tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű. Ennek a Jézus bárkájában való tanulásnak van egy feltétele. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem. Atanász közel 60 éves már, amikor 355 és 366 közt háromszor is számüzetésbe került. A gondviselés elviszi Szent Antal remetéhez, aki felveszi Jézus igáját, így már nem saját nyűgét hordozza tovább, és a több mint 100 éves Antal apátnak, az ő Gamálieljének a lábához ül. Beszáll a bárkába, hogy átkeljen saját túlsó partjára. Antaltól azt a Jézusi jellemet tanulja meg, amelyet a zsidókhoz írt levél tanúsága szerint maga a mester is úgy tanult. Annak ellenére, hogy ő volt a fiú, a szenvedésből tanult engedelmességet. Bár Szent Antal apánt ugyanazt vallja a hitben, mint Atanáz, a Számüzér püspök mégsem teológiát tanult tőle, hanem lelkületet, ahogy a Gamáliel nevelte Pál apostol kéri, ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Bár Szent Antal apát 356-ban, 105 éves korában elhunyt, Atanáz mégis marad a pusztában, és tanulja az ön jellem faragást, az Antal körül kialakult remete közösség életéből. Hálából azonnal megírja Szent Antal életét, amely keleten és nyugaton nem csak a leendő szerzetességet alapozza meg, hanem lelkiséget ad az egyház minden tagjának. Atanáz így evez át lelke háborgó tengerén annak túlsó partjára, mert a pusztai remete megszelidíti őt is. Megnyugszik, egyre higgadtabb és megfontoltabb, egyre többet imádkozik, és azt is megtanulja, amire a Gamáliel nevelte Pál apostol inti: lehet bár profétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket is. Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek? Add, Uram, hogy merjünk beszállni a te bárkád az egyház hajójába, hogy a lélek szelével átevezzünk a túlsó partra, ahol te már vársz ránk, kenyered asztalával. De hadd tegyek hozzá még egy gondolatot Szent Jeromosról, aki bár 50 évvel később született, mégis párja Szent Atanáznak, nyugaton. Egyek a szellem frissességében, a tisztánlátásban és egyek jellemükben is. Jeromos is robbanékony, türelmetlen és hozzá még sértődékeny is. Rendkívüli képességét előbb Damaszus pápa mellett fejtette ki, majd ő is bárkába szállt, szó szerint is lelkiekben is, és Betlehemben telepedett le, ahol remete életet folytatott. Olvasta Atanáz püspök Szent Antalról írt életrajzát, és ez csak mélyítette benne a visszavonult elmélkedésre kész hajlamát. Ő is a magányban, a csöndben, az imában szeridült meg, és kapott kedvet ahhoz, hogy maga is remeteként megírja Szent Antal apáttársának, remete Szent Antalnak és gázai Szent Hiláriumnak az életét. Milyen szép és gazdag a Communio Sanctorum, a szentek közössége, amelyet pár napja az egyház elénekelt Ferenc pápa temetésekor.
Páter Vértes Aljai László jegyzetét hallották.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
Újjá lesz minden benne, Jézus. A nap verse.
Juhász Gyula, májusi áhítat. Bizony, ma újra megtérek te hozzád, hajnali csillag, szép szűz Mária. Bizony, ma neked fonok földi rózsát, én földi bűnök, bánatok fia. Bizony, ma újra szép a nagy mennyország, az aranyfüstös, áldott és szelíd. Tiéd a dal, a tömjén és az ország. Mária, hívnak csillag szemeid. Ó, tavaly én is messze, messze jártam, s egy földi nőben láttam csillagot. Hol az a nő, s a csillag, hol ragyog? Ma érces és bízó Litániában ez engem újra minden nevedet. Én mindig bánatos, rossz gyermeket.
Juhász Gyula májusi áhítat című versét Balog András mondta el. Juhász Gyula költő, újságíró 1883. április 4-én született kispolgári családban. A piaristákhoz járt gimnáziumban. 1899-től egy évig Vácon piarista novicius volt, de hátat fordította papi hivatásnak. 1902-től a Pesti Egyetem magyar-latin szakán tanult tovább. 1906-ban szerzett tanári diplomát, Máramaros-szigeten később Léván kapott állást. A kisvárosi lét, a társaság hiánya nagyon megviselte. 1907-ben Szegeden kiadták első verses kötetét, majd Nagyváradra került a Premontrei gimnáziumba. 1911-ben Szakolcára, később Makóra került tanárnak, amit a váradi évek után száműzetésnek érzett. 1915-ben újabb kötete jelent meg új versek címmel. Ebben talált rá saját hangjára. 1917-ben idegi kimerültség miatt klinikán kezelték. A következő évben visszatérő életkedvel várta a forradalmakat. Aktívan részt vett a közéletben. Az őszi rózsás forradalom után tagja volt a Szegedi Nemzeti Tanácsnak, a radikális párt egyik vezetője lett. Életét derékba törte a Tanácsköztársaság 1919-es bukása. Politikai szereplése miatt nyugdíjat nem kapott. Verseiből és cikkeiből élt. 1929-ben és a következő két évben is Baumgarten díjjal jutalmazták. Egészsége azonban egyre romlott, ideje nagy részét szanatóriumban töltöttem. Juhász Gyula 1937. április 6-án hunyt el.
A nap imája.
Mária irgalmasság forrása, a te résztvevő szeretetedből adj nekünk Istennek szülője. Tekints a hibázó népre, mutasd meg most is hatalmadat. Bizalommal sóhajtunk hozzád azzal az üdvözléssel, melyet egykor a főangyal Gábriel vitt neked. Üdvözlégy Mária! Áldott Isten anya, nyisd meg nekünk az irgalmasság kapuját, hogy benned való bizodalmunkban ne csalódjunk, hanem általad minden veszélytől megszabaduljunk, hiszen te vagy a keresztények gyógyítója. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet